Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik a internet előtt hallgatják a mai istentiszteletünket. Érdekes volt a bevezetés, mert Józsi jó néhány gondolatot elmondott, amiről ma is szeretnék egy picikét részletesebben beszélni. Szeretem, amikor a Szentlélek így jól összehozza a szolgálatokat, és mindig rácsodálkozok arra, hogy egy lélekkel itattattunk meg, és ennek milyen sok-sok gyakorlati vonása és következménye van. A mai alkalommal Jónás próféta könyvéből szeretnék egy igeszakaszt felolvasni, és ez alapján egy szerintem valamennyiünket érintő problémáról beszélni Jónás élethelyzetével kapcsolatban. És igazából ez a mai szolgálat két szívről szól. Istennek a szívéről és Jónásnak a szívéről. Bemutatja Isten gondolkodásmódját, bemutatja Jónás gondolkodásmódját, és hiszem azt, hogy ebből számunkra is lesz üzenet Istentől. Tehát a mai alkalommal Jónás próféta könyvének a harmadik részének a végétől, a tizedik verstől, a negyedik rész 11. verséig terjedő szakasz fogjuk megvizsgálni. A megnevezett helyen így hangzik Isten igéje. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtjuk, és nem hajtotta végre. Ez azonban nagyon nem tetszett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Hát nem ezt mondtam, amikor még otthon voltam. Azért siettem, hogy Tarziszba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed, és a gonoszt is megbánod. Most azért, Uram, kérlek, vedd el az életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr pedig azt mondta, vajon jogosan haragszol-e? Azután kiment Jónás a városból, és a várostól keletre leült, csinált magának ott egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi lesz a várossal. Az Úr pedig úgy rendelte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölé, és megoltalmazza őt a hőség ártalmától. Jónás pedig nagyon örült a bokornak. De másnap hajnalban egy férget rendelt Isten, és az megszúrta a bokrot, úgyhogy elszáradt. Amikor nap erősen sütött, tikkasztó, keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, mire elvágyadt. A halálát kívánt, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól. Vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő ezt mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyért nem te fáradtál, amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnövekedett és egy másik éjjel elpusztult, és én ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és ott a sok jószág is. Nagyon érdekes történet ez, és ahogy mondtam, Jónás próféta egy nagyon különleges személy a Ószövetségben. Jézus konkrétan néven is nevezi őt a szolgálata során, és Jónásnak a jele, ha megvizsgáljuk az Új Szövetséget, akkor nem csak ebben a három nap és a három éjjelben merül ki, amelyet a halnak a gyomrában, vagy a nagyhalnak a gyomrában tölt, hanem nagyon sok párhuzamos üzenete van Jézus szolgálatával, egy-kettőre majd talán ki is fogok térni. Körülbelül másfél évvel ezelőtt már beszéltem Jónás prófétáról, az akkori elhívásáról, illetve hogy hogyan menekül ezelől. Ezt csak egy nagyon picikét szeretném összefoglalni, hogy nagyjából képben legyünk az előzetes eseményekkel. Nagyon kis rövid könyv, mindösszesen 4 fejezetből áll, és érdekessége, hogy Isten szavával kezdődik, hogy Isten üzen valamit, Isten mondatával fejeződik is be, és gyakorlatilag ilyen befejezetlennek tűnik ez a könyv. Ha a harmadik rész 10. versével véget érne ez a könyv, egy nagyon jó, egy sikersztori lenne belőle, Ninivei beliek megtérnek, Jónás prédikált egy nagyot, és minden rendben van, de van egy 4. fejezetünk. És Jónásnak a története nagyon érdekes módon nem elsősorban a proféciákról szól, hanem elsősorban magának a prófétának a személyéről, a prófétának a jelleméről, a gondolkodásmódjáról, az, hogy milyen háttérből érkezik, és ezek hiszem, ahogy mondtam is, sok üzenetet tartalmaznak. A prófétának az életét nagyon nehéz behatárolni. Van néhány támpontunk, de ezek is csak egy ilyen körülbelüli megoldást adnak. Amiről biztosan tudjuk, hogy a 2 Királyok 14-25-ben szerepel Jónás próféta, mint aki megprófétálja, hogy Izraelnek ki fog terjedni az északi határa, beindulnak a cselekereskedelmek, a különböző gazdasági kapcsolatok, katonailag is megerősödik, és ez második Jeroboám korában valóban bekövetkezett, és Izrael életében bekövetkezett egy prosperitás, egy jólétnek az időszaka, és látszólag úgy tűnt, hogy minden rendben van, de ha megnézitek Amós prófétát, aki körülbelül ugyanebben az időszakban él, akkor láthatjuk, hogy ez a fajta jólét és társadalmi változás milyen sok egyenlőtlenséget hozott létre, milyen sok társadalmi igazságtalanság született belőle, a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények még szegényebbek lettek, törvénytelenül üzleteltek, nézzétek meg majd Amós könyvét, és gyakorlatilag 8 vagy 10 olyan esemény is van, ami kőkeményen a mózesi törvényeknek a megszegését és az áthágását jelenti. Tehát egy nagyon ilyen vegyes időszakban vagyunk, és ebben a korban szolgál Jónás Izraelben, és látszólag egy sikeres próféta, amit ő megprófétált, az bekövetkezett, tehát valóban Isten hiteles prófétájának bizonyul, és azt látjuk, hogy ebben az időszakban Istennek van egy terve. A Ézsaiás próféta könyvéből tudjuk, hogy Asszíriát mire szánja Isten népe fegyelmezésére, és mégis mielőtt ez bekövetkezne, Isten adna akar egy kegyelmi időszakot még a pogányoknak, Asszíriának, és a célpontja Jónásnak Ninive lesz. Ez a város, ez a korábban a antikrisztusi birodalom kapcsán beszéltem már Ninivéről, illetve Nimródról, aki közvetlen részese volt a város létrejöttének. Maga a városnak a neve is azt jelenti, hogy Nin lakóhelye. Ez egy női istenség volt. Náhum prófétánál ezt úgy találjátok meg, hogy országok úrnője vagy királynője. Pontosan ezért utal rá Náhum próféta. Ez a szellemvilágban a női istenséget jelenti, és nagyon komoly kultusza volt. Ennek majd egy végső kicsengése lesz majd a babiloni paráznak képében jelenik meg majd az utolsó időben, tehát Ninivének ez az öröksége majd szintén meg fog jelenni. Istár kultusz központja volt, szintén egy nagyon erős női istenség, és nagy valószínűséggel harmadik Asszurdán uralkodási idejére tehetjük ezt az időszakot, amikor az események bekövetkeznek. Ő 771-től Krisztus előtt 754-ig uralkodik, és ebben az időszakban 765-ben van egy pestis járvány, 763-ban van egy napfogyatkozás, 759-ben még egy pestis járvány, és közben egy polgárháború van. Tehát gyakorlatilag Asszíria egy olyan helyzetben van, ami gyakorlatilag a akkori idők népének gondolkodásmódja szerint, különösen a két pestis és a napfogyatkozás, azok mind Isten ítéletének a szimbóluma és a jelképei, és nagy valószínűséggel ebben az időben jön egy próféta Izraelből, aki ráadásul az ítéletet hirdeti, és valóban nagy esély van rá, hogy ez az az időszak, amikor nyitottak is voltak a megtérésre, még hogy ezt sok tudós kétségbe is vonja. Sok kommentárban fogjátok majd találni, hogy Ninive Asszíria a fővárosa. Jónás szolgálata idején még nem az volt a főváros, hanem Kalach, majd Krisztus előtt 704-től lesz a birodalomnak a fővárosa, és ahogy láttátok a leírásban, ez a 120 ezer fő, aki nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, ez nagyon sok kommentár a gyermekekre érti, ez viszont azt jelenti, hogy kb. 5-600 ezer fő volt a városnak a lakossága, és itt ne csak Ninivét képzeljétek el, hanem ez egy város királyságnak a központja volt, 4 település volt még körülötte, így képzeljétek el ezt a körülbelül félmilliós lakosságot, és itt hoztam egy kis ábrát, és körülbelül azt lehet látni, hogy csak a várfalaknak a külső kerülete az maga legalább egy 14-15 kilométer volt, és a feljegyzések szerint 1400 bástya volt ezen a várfalon körbe, tehát egy óriási méretű város, nem véletlenül, hogy nagy városnak is nevezi a Szentírás. És akkor azt látjuk, hogy Isten az északi ország részben, Izraelben, Isten megszólít egy prófétát, Jónást, aki valószínűleg éppen a legújabb jeruzsálemi dicsőítéseket hallgatta otthon, és mondja neki az Úr, hogy Jónás, figyelj, csak van, lenne itt egy munka számodra. Uram, sikeres vagyok, befutott vagyok, mondjad, mit csináljak? El kéne menni Ninivébe. Húha. És miért? Hát tudod, a gonoszságuk az arcomba tolul már bele, szó szerint ezt jelent a héber kifejezés, hogy a gonoszságuk felhatolt elém, hogy az szinte Isten arcában van már a bűne Ninivének, és meg akarom őket ítélni. Azt mondja Jónás, Uram, jól teszed, igazadban, ezek olyan bűnösök, annyira alávaló emberek, meg olyan vérszőmösök, ragadozók, jól is leszed, ha megítéled őket, legalább nyugtunk lesz. Nem Jónás, el kell menned, és hirdetni kell nekik a bűneiket, és hirdesd a pusztulásukat. És Jónás rájön arra, hogy Isten egy olyan dolgot kér tőle, ami azelőtt soha egyetlen egy prófétával nem következett be, hogy Isten egy olyan pogány területre küldi, ahogy gyakorlatilag zsidók nincsenek, nem léteznek, Tarsisba is valószínűleg azért akart menekülni, mert ott egy zsidó kolónia volt, És Jónásnak ott kell hagyni egy sikeres szolgálatot, ott kell hagyni az otthonát, az egzisztenciáját, a kényelmét, az álmait és a terveit, és végre kéne hajtani Istennek az akaratát, és el kell menni a bizonytalanba. Ezt tudni kell azt is, hogy a tórai előírások szerint egy zsidó ember pogány területre be sem léphetett, vagy pogányoknak a házába, az ott lévő bálmágyimádás és tisztátalanság miatt, hogy ő maga is ne váljon rituálisan tisztátalanná. Így értjük meg Péter apostol történetét is, hogy Kornéliuszhoz nagyon-nagyon vonakorban megy el, csak egy mennyei látomás csomag után hajlandó végül is elindulna a szolgálatára. És Jónás is ezzel a problémával szembesül, és azt látjuk a Bibliából, hogy Jónásnak a válasza erre, hogy elmenekül Isten elől, lemegy Jáfóba. Erről beszéltem korábban, hogy nagyon sok hívő elmenekül Jáfóba Isten elhívása, Isten szolgálata elől, válaszza a kényelmet, a biztosat, szeretne máshol letelepedni, csak hogy elmeneküljön Isten elől, de azt látjuk a Szentírásban, hogy ezek általában nem működnek. És Jónás történetéből kiderül, hogy nem csak önbeszélyessé válik, hogy Isten haragját vívja ki a saját életére, hanem a hajósok életében közbeszélyessé is válik, majdnem elpusztul miatta egy komplett hajó a legénységével és a rakományával együtt, és végül egy halnak a gyomrában köt ki, amit szintén Isten rendel ki, és Jónásnak gyakorlatilag egy 3 napi megtérés ideje van, hogy újra gondolja ezt a menekülési tervet. És ha belegondoltok, ez azért érdekes, mert amikor elfut ez elől a megbízás elől, elfut Istennek a hívás elől, a szolgálat elől, akkor önkéntelenül is eszébe jut az embereknek Jézus Krisztus. Amikor azt mondta az atya, hogy kit küldjek el a követségemben, ki megy el. És Jézus azt mondta, atyám, itt vagyok, hogy tegyem a te akaratodat. Jézus önként Isten dicsőségét letéve megalázta magát, szolgai formát vett fel, és eljött közénk. És ez 1000-szer rosszabb hely volt, mint Jónásnak Ninive. A földi körülmények, amelyekbe Jézus jött, isteni mi voltát letéve, pontosabban isteni dicsőségét letéve, 1000-szer rosszabb hely volt, mint Jónásnak Ninive. És Jónásnak sikerül ez alatt a 3 nap és 3 éjszaka alatt valamilyen szinten dűlőre jutni az Úrral, és megtér. Jónás rájön, hogy Isten elől egyrészt nem tud elfutni, a másik pedig az, hogy sokkal jobb engedelmeskedni Istennek, mert ami áldásokkal fog járni, azokat a dolgokat Isten mind meg fogja majd valósítani az életében. És ha emlékeztek rá, akkor beszéltem a Jónás könyvének az összefoglalásáról. Az első rész arról szól, hogy nem megyek. A második rész arról szól, hogy jól van, megyek. A harmadik rész arról szól, hogy Uram, itt vagyok. És a negyedik rész, amiről szó van, tudtam, hogy nem kellett volna eljönni. És itt a negyedik részből kiderül, hogy Jónásnak ez volt a félelme, hogy azért menekült el Isten elől, mert tudta azt, hogy ha elmegy Ninivébe, akkor még az a csoda is megtörténhet, és tudta, hogy a Ninivebeliek megtérnek, és akkor ismert annyira már Istent, hogy ha valakik megtérnek, akkor Isten kegyelmet fog adni. Tehát Jónás szívében volt egy jó adag nacionalizmus, hogy ne nagyon térnek meg ezek a Ninivebeliek, majd fogok egy kicsikét erről beszélni, hogy miért is gondolkozott így. Jó, és akkor megérkezik Ninivébe a próféta. Rabbinikus hagyomány szerint a hajósok, amikor látták az eseményeket, akkor ők voltak az elsők, akik a hírt bevitték a városba, hogy mi történt a hajón, és ez is elvileg egy bizonyság volt Jónás mellett. Nyilván ez egy agadikus történet, egy hagyomány, ez nem feltétlenül így volt. Viszont azt ír feljegyzésekben, találtak olyan ékírásos beszámolókat, amelyek egy nagyon különleges ember beszéléről tettek bizonyságot, aki a hal szájából menekült meg. Van egy ilyen feljegyzés az asszír írásokban, úgyhogy lehet, hogy éppen itt Jónásra gondoltak. És azt olvassuk az igében, a 3. rész 10. versében, hogy miután Jónás prédikál Ninivében, nagyon egyszerű volt az üzenete, a Biblia legrövidebb prédikációját mondja el. Még 40 nap és elpusztul Ninive. 6 szó. Ilyen rövid prédikáció a Bibliában nincsen. És azt lehet látni, hogy ez volt a legnagyobb hatású prédikáció az egész Bibliában. Péter pünkösdi prédikációjára megtér 3000 lélek, aztán majd 5000 lesz a hívőknek a száma. Itt Jónás egyetlen prédikációjára egy komplett királyság tér meg. És ha jól számoltam, hogy mondtam, körülbelül 500 000 ember. És mindez minek volt a következménye? Hogy Jónás hirdette Istennek az igéjét, és mindösszesen 6 szóból álló prédikációt mondott. Belegondoltam egy kicsit, hogy vasárnaponként itt egy-két mondatot mondanánk a szószéken, annak milyen hatása lenne. Lenne ilyen hatása, mint amilyen Jónás prédikációjának volt. Nyilván itt kellett azért Istennek a kenete és a hatalma, és azt látjuk, hogy Jónás ezt a sikert kudarcként éli meg. Élete legnagyobb sikerét éli meg, ilyen sikert még Izraelben sem élt át. Izraelben a nép, ahogy mondtam, a jólét megvolt, a felvirágzás megvolt, megvoltak a gazdasági előnyök, de a nép még mindig bűnben van. A nép még mindig nem tér meg. Isten küldi a prófétákat, hogy megtérjen az északi 10 törzs, még egy import prófétát is kerít Amos személyében a júdeai királyságból, és akkor sem térnek meg. Pedig előtte azért, ha megnézitek Izraelben, azért szolgált egy Elizeus, szolgált egy Illés, hát olyan nagykenetű próféták voltak, amiknek a szolgálata nyomán már elég komoly ébredésnek kellett volna bekövetkezni Izraelbe, és sajnos nem következett be. És Jónás azzal szembesül itt, hogy ő egyetlen prédikációjára, pontosabban egy prédikációs sorozatára, ami 6 szóból áll, nem hogy a zsidók, hanem egy komplett pogány, báványimádó, vérszomjas nép, zsákruhát ölt, királytól fogva kicsinyekig, még az állatokat is ráfogják a böjtölésre, hogy hát, ha megkönyörül rajtuk Isten. És Jónás kudarcként éri meg ezt az eseményt. És az volt a nagy különbség Jónás szolgálatában, hogy Jónás szolgált a város felé, de nem szerette őket. Jónásban semmilyen szeretet nem volt. Egy szolga lelkülete volt, Isten ezt mondta, ezt kell mondani, mindegy, hogy nem volt benne szeretet, és mégis annak ellenére, hogy nem volt benne szeretet, nem volt benne irgalmasság, nem volt benne könyörület, Isten mégis felhasználta ezt a üzenetet arra, hogy a város népének a szívét magához fordítsa. És itt fel is írtam, hogy Jónás az jobban félt a sikertől, mint a kudarctól. Ő jobban bízott abban, hogy esetleg mégiscsak ezek a pokolbéli Ninive beliek sikerül elpusztítania az Úrnak. És azt is látjuk itt, hogy ezek miatt semmilyen könnyet nem ejtett. Emlékezhetünk Jézusra is, amikor Jeruzsálemhez megy, mit mond? Jeruzsálem, Jeruzsálem. Te, aki megkövezel a prófétákat, meg megölöd azokat, akiket Isten hozzád küld, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket? Jézus sírt a város fölött. Nagyon szerette őket. Igaz, hogy jött az ítélet, de ő szeretettel szolgált feléjük. Jónásból minden ilyen érzés kihalt volt az elveszettek felé, és ahogy mondtam, Jónásnak a szívének ez egy borzalmas állapotát festi le, hogy itt van egy próféta, Istennek a felkent embere, és nincs benne szeretet. Van nagy bibliai ismerete, majd fogjuk látni a következő szakaszból, de nem párosul szeretettel. Pál ezt úgy fogalmazza meg a korintusi levélben, hogy az ismeret felfúvalkodott, tehát ez a szeretet pedig épít. És később kifejezi, hogy ha nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Lehetek a legnagyobb prédikátor, a legnagyobb szószóló, a legnagyobb sikereket érhetem el. A szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És Jónás szolgálatából pont ez a motiváció hiányzott. És vannak olyan emberek, akik ezt lehet látni, hogy nem tudnak mit kezdeni, amikor sikeresek. Éltetek már át ilyet? Hogy az Úr megáldott benneteket valamivel, vagy egy szolgáltatok jól sikerült, nem tudtatok vele mit kezdeni. Éltetek át ilyet? Én már igen. Van bennünk egy ilyen kálvinista, neoprotestáns hátsó fali probléma, hogy tudjuk azt agyilag, hogy minden dicsőség Istené. Ez rendben van, ugye? Ezzel nincsen semmi problémánk. És valamiért, amikor Isten használ bennünket, mondjuk egy házasság megmentésében, egy lélek megtérésében, egy gyógyulásban, vagy bármiben, nem tudjuk hova tenni, mert egyrészt nagyon szeretnénk örülni, de mindig visszafog bennünket az, hogy mégis az Úré a dicsőség. És ahogy a hívők nem tudják átadni ezt az érzelmet Istennek, hogy együtt tudjanak örülni az Úrral. Nézzétek meg Pál apostolt. Nagyon szeretem az apostolt. Mit mond a Filippieknek, mikor rájuk néz? Ti vagytok az én örömöm és koronám. Pál tudta, hogy minden dicsőség Istené, többet tett, mint az összes apostol, nem ő, hanem az Úr vele lévő kegyelme. De ugyanakkor tudott örülni, hogy egy gyülekezet megszületett. És tudta, hogy neki ezért jutalma lesz a mennyben. Helyén tudta kezelni az örömöt. Értitek? Lehet bátran örülni annak, ha Isten használ benneteket, minden dicsőséget az Úrnak adva. Ne folytsátok el ezt a fajta érzést magatokban, hogy Uram, olyan jó, hogy használtál. Köszönöm, hogy alkalmas voltam rá, egy hasznos edényed voltam, nem pedig haszontalan. És nem fogtok egy ilyen kétségbes és malmai között örlődni, hogy jaj, de jó volna örülni meg minden. Nézzétek meg Jézus, amikor a tanítványaival van, olyan felszabadultan, olyan természetesen viselkedik minden egyes helyzetben. Jézus minden ilyen szolgálati sikernek tudott örülni, tudott rajta örvendezni. És Jónásnak az volt ugye a legnagyobb problémája, nem tudott örülni annak, hogy ennyi ember megtért. És a történetből kiderül az is, és ez is egy fontos üzenet számunkra, hogy Jónást, amikor Isten Ninivébe küldi, ahogy mondtam, nagyon jó bibliai ismerete volt neki, tudta azt, hogy ha Istennek még ez a városhoz van üzenete, van szava, akkor lehet kegyelem is. Amikor Isten már nem szól, amikor Istennek már nincs üzenete, akkor már csak az ítélet van. Nézzétek meg az Ószövetségben is például, ha megfigyelitek Szodoma és Gomorra történetét. Bemennek az angyalok, és nem olvassuk azt, hogy Lót prédikál, nem prédikál Ábrahám a városnak, nem prédikálnak az angyalok, senki nem prédikál semmit, kimenekítik még a hitben lévőket, Lótot és a családját, és jön Istennek az ítélete. Nem volt kegyelem Sodoma és Gomorra számára. Ninive számára viszont volt, és Jónás tudta, ha Isten őt üzenettel küldi el Ninivébe, akkor van esély és van lehetősége Ninivének arra, hogy megtérjenek. Egy utolsó esély, de van még egy esély. És annyira elvakult a Jónás ettől a haragtól, hogy nem vette észre, hogy a prófétai látását elhomályosította a harag. Mert ha lecsupaszítjuk a tényeket, mi történt? Ahogy mondtam, körülbelül 750 körül járunk Krisztus előtt, majd második Sarukin 722-ben Krisztus előtt elfoglalja az északi országrészt, 10 törzset deportál, Samária területére betelepít egy jó pár más királyságban lévő személyeket, létrejönnek a samáriaiak, és nem vette észre az elvakultságában, hogy Ninive lakói azáltal, hogy megtértek, az asszír királyság központja ideiglenesen Isten áldása alá került, hogy egy generációnyi időt adott még Izraelnek, hogy megtérhessen. Nem vette észre, hogy Isten a Ninive-beliek megtérését arra akarja felhasználni, hogy még Izrael kapjon 30 évet. Hogy hát, ha megtérnek. Annyira elvakította őt a harag, a düh, a gyűlölet, hogy nem vette észre, hogy Isten ezt az időszakot fel akarja használni arra, hogy még az ő népe megtérhessen. És majd látni fogjuk, hogy majd a 660-ban Krisztus előtt jön majd Náhum próféta, aki már valóban a város végleges pusztulását hirdeti, mert túlléptek azon a kereten, amelyeket Isten megszabott neki, erre az Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, hogy Isten a haragja veszőjének szánta Asszíriát, ők túlléptek ezen a megbízáson, és Isten ezért az asszír birodalmat is megdönti majd 612-ben a babiloni birodalom által. De Jónásnak ez az elvakultsága nem tette lehetővé, hogy egy sikeres, idézőjelben sikeres prófétaként visszatérjen Izraelbe, és példakét állítsa a Ninive-beliek megtérését az izraeliek elé. Ha belegondoltam egy kicsit, hogy ha Jónás sikerevangélista lett volna, akkor mi lett volna a válasza? Uram, Ninive megtért. Hova menjek? Damaszkusz vagy Babilon? Menjünk tovább. Körbe evangélizálta volna az egész Közel-Keletet, és nem tette meg. Óriási esélyt szalasztott el, hogy továbbra is Isten használja a pogányok felé, és akár Pál apostol mintájára több városban is hirdethette volna Isten kegyelmét, és Istennek az üzenetét, amit éppen rábízott. Az egész Közel-Keletet átformálhatta volna egy jól sikerült Jónás evangélizációs sorozat. És nem történt meg, mert volt benne egy harag, volt benne egy gyűlölet, haragudott Isten azért, amiért megmenekültek ezek az emberek, és a elvakultságában nem vette észre azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten elé tárt. És a negyedik rész első versében nagyon érdekes kifejezést olvashatunk, hogy Jónás igen nagyon megharagudott, szó szerint a harag égette a belsejét, és reszketett és remegett. Tehát nem csak egy ilyen rosszul érzem magam, meg haragszok Istenre, hanem fizikai elváltozással járó harag volt benne, izzott benne a harag Isten iránt, amiért megkönnyörült ezeknek a pogány bűnösöknek, és nem tudta feldolgozni azt, hogy Istennek van kegyelme és van irgalma, miután ezek az emberek őszintén megtértek, bőjtben, zsákruhában kifejezték a bűnbánatukat. Egyébként szintén van egy asszír feljegyzés arról, azt hiszem Adad Istenhez vagy Adad Nirárihoz, amelyben beszámolnak arról, hogy egy ilyen böjtölős, zsákruhás megtérés kell, mert a istennő csapásai sújtják a várost. Tehát Asszíriában nem volt idegen ez a fajta megtérési típus. Jó, tehát ezt lehet látni, hogy Jónás az első leckét elbukja, nem tudja helyén kezelni a sikert, kudarcként érzékeli a sikert, és a haragja beleviszi őt egy olyan szellemi állapotba, ami megfosztja őt attól a látástól, amely, mint egy prófétának rendelkeznie kellett volna. Nem prófétikusan látja az eseményeket, nem az ajándékának megfelelően látja az eseményeket, hanem egy teljesen elvakult, egy ilyen ködös, homályos, izzó, fizikai elváltozásokat okozó élményt él át. És ami nagyon érdekes, hogy majd látni fogjuk Istennek a rehabilitációját, de azt lehet látni, hogy Jónás még ebben a helyzetben is a legjobb dolgot teszi, mert Istenhez fordul. Istennel beszéli meg a dolgot, nem pedig egy lelki gondozói tanfolyamra vagy visszaszalad Izraelbe, hanem ott a helyszínen beszéli meg Istennel a problémát. És itt még felírtam az első és a második esély Istenét, hogy ez csak egy bátorítás lenne azoknak, akik azt hiszik, hogy már nagyon sok mindent elrontottak, vagy Isten már nem akarja őket használni. Jónásnak is Isten megadta a második esélyt. Neked is van esélyed, nekem is van, ha valamit elrontunk. A kegyelem korszakában különösen, és Jónás élt ezzel a lehetőséggel. Látjuk, hogy nem minden úgy történt, ahogy ő szerette volna, de Isten, higgyétek el, a második esélynek az Istene is, és ő meg tudja adni számodra az újrakezdésnek a lehetőségét. Következik az érzelmi összeomlás. Ahogy mondtam, a haragja miatt Jónás elég komoly problémába kerül, és azt látjuk, hogy Jónás imádkozik, tehát elvileg a dolog jól kezdődik, így kell minden hívő embernek tenni. Jónás elkezd imádkozni, és egy nagyon érdekes imádságot mond el, és ebben derül ki, ebben az imádságban, hogy korábban ő azért menekült ezzel a feladat elől, mert tudja, hogy Isten milyen, és itt le is írja Istennek a tulajdonságait. Például azt mondja, hogy tudom, hogy Isten, hogy te kegyelmes vagy. Ez mindig azt jelenti a Bibliában, hogy amikor Isten kegyelmes, akkor nem azt adja, amit érdemlünk. Isten kegyelme mindig azt jelenti, hogy mi például most az Új Szövetségben is a kárhozatot érdemelnénk, a halált érdemelnénk, az ítéletet érdemelnénk, és ehelyett mit kapunk? Krisztust. Ingyen kegyelemből. Ez jelenti a kegyelem, hogy nem azt kapjuk, amit érdemlünk. Azt is olvassuk, hogy Isten irgalmas, ez azt jelenti, hogy nem azt adja, amit megérdemlünk. Ez jelenti az Isten irgalma. Hogy nem azt kapjuk meg, amit valójában megérdemlünk. És aztán még azt is olvassuk, hogy Isten késedelmes a haragra. Itt szó szerint a hébert nehéz visszaadni, mert azt jelenti, hogy nem rövidíti le a türelmét. Tehát nem fogyik el idő előtt Istennek a türelme. És egy nagyon érdekes héber szójáték is van itten, hogy azt jelenti, hogy Istennek nem fogyik el a szelleme. Tehát Isten mindvégig ki tud tartani egy-egy helyzetben, és emlékeztettek rá, hogy Péter apostol is erre hivatkozik, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint némelyek gondolják, hanem hosszasan tűr, hogy minél többen meg tudjanak menekülni. Most ugyanezt az időszakot éljük át a kegyelmi korszakban is, és Jónásnál nagyon érdekes látni azt, hogy van egy nagyon jó teológiai ismerete, van egy nagyszerű bibliai ismerete, ugyanakkor ez nem párosul egy helyes istenképpel. Tehát az, hogy a Bibliát jól ismerjük, vagy sok bibliai igét ismerünk, az nem jelenti azt, hogy ebből nekünk egy helyes istenképünk fakad. Két igevers van, amit Jónás biztos jól ismert, a 2 Mózes 34.6-ban azt olvashatjuk, az Úr pedig elvonult előtte, Mózes előtt, és így kiáltott: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy az irgalmassága és az igazsága. A zsidóságban minden a mai napig, illetve konzervatív teológiákon is alapelve az írásmagyarázat során, hogy a sorrend, illetve a kinyilatkoztatás sorrendjét azt mindig figyelembe kell venni. És ezért megy mindig úgy a Biblia tanulmányozás, hogy megnézzük, hogy mit ír a Tóra, mit mondanak a proféták, mit tanított Jézus, és mi volt az apostolok gyakorlata. Ezen a szűrőn kell végigmenni minden dolognak, és itt is a tórai leírásban ezt nagyon jól tudta Jónás, hogy Isten késedelmes a haragra, nagy az irgalma és az igazsága, de Jóelnél pedig azt olvashatjuk: és szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után, étel és italáldozatod az Úrnak, a ti isteneteknek. Gyakorlatilag ez a két igeversnek a elegyét adja itt a Jónásnak a kijelentése. Ebben úgy zárójelben benne van, hogy valóban Jóel volt az első író próféta. Ő a 830-40-es években Krisztus előtt szolgált. És nagyon jól ismerte Jónás ezeket a bibliai igeverseket, És hogyha megnézitek, különösen a Jóelti elsősorban Izraelről van szó, tehát volt egy nagyon jó biblia ismerete, csak Jónás nem ismerte az Istent. Ő azt hitte, hogy ezek az áldások és ezek az ígéretek csak és kizárólag a választott népre, Izraelre vonatkoznak. Nem hitte, hogy a pogányok számára is nyitva van ez a lehetőség. És amikor Jónásnak ez a fajta istenképe találkozik a valódi Istennel, akkor mindig konfliktusba kerül vele. És amikor sokszor ilyen helyzetbe kerülünk mi is, azt Isten azért adja, hogy ezek a különböző hamis istenképek törjenek össze bennünk. És az a félelem volt itt Jónásban, ami ki is derül az imádságában, hogy Isten őt a bűnösök megmentésében úgy akarja használni, hogy ez nem Izrael történetében következik be, hanem a pogányok életében. Ha belegondoltok, borzalmas, hogy mi volt ennek a prófétának a szívében. Egy Istent, egy Bibliát ismerő emberről van szó, ószövetségi szinten a legnagyobb elhívással rendelkező személyek közé tartozik, mint próféta, és ennek ellenére a szíve tele van gyűlölettel, tele van haraggal, tele van keserűséggel, tele van egy csomó negatív dologgal, mert nem tudja feldolgozni azt, hogy Isten az ő kegyelmét a pogányokra is ki tudja árasztani, és ki fogja árasztani. A haragja oka nagyon röviden és tömören odaírtam, hogy Isten szereti az ellenséget is. És ezt most lefordítjuk a magunk részére, akkor egy kicsikét gondolkozunk el azon, hogy belegondoltunk-e már abba, hogy Isten még az ellenségünket is szereti. Azok, akik esetleg a munkahelyen fúrnak bennünket, az iskolában piszkálnak bennünket, akadályozzák mondjuk az előrelépésünket, akadályoznak egy csomó dolgot az életünkbe, és akkor egyik nap Isten azt mondja neked, hogy menj oda és szolgálj felé. Én Uram, hozzá! Kézár dolog. Amúgy is egy elvetemült ember, nekem csak rosszat tett eddig, nem akarom elmérgesíteni a helyzetet, Uram, én szépen leülök, és akkor imádkozok, illetve persze fogok imádkozni nyilván, de én oda biztos, hogy nem megyek. Képzeld, Jónás is ugyanígy járt. És gondoljatok bele abba, hogy ha még nem is Jónás szindrómába szenvedsz, és túllépsz a haragon, és azt mondod, hogy na jó, elmondom neki az evangéliumot, lesz, ami lesz, megtér. Gondoljatok bele. Az az ellenséged, akivel nem akarsz szóba állni, állandóan piszkál, megtér, és ráadásul még egy gyülekezetbe is jár, fogtok járni. Értitek? Jónás ezzel a dilemmával szembesült. Mert amikor egy ilyen elveszett ember megtér, mondjuk akit nagyon nem szeretünk, még a társaságában se bírunk lenni, és utána együtt kell járni a gyülekezetbe. Gondoljatok bele. Jónásnak ugyanezt kellett átélni. Hogy ugyanaz a kegyelem vonatkozott ezekre a báványimádó pogány ninivebeliekre, mint a mózesi törvényeket így úgy, ahogy betartó izraeliekre, akik Istennel szövetségben voltak, akik a mózesi rendelkezéseknek megfelelően bizonyos biblikus áldozatokat bemutattak, nyilván ez a déli ország részre, igaz. De gondoljátok végig, hogy ezek az emberek elkezdenek megtérni, akik nem szeretnek bennünket, akik utálnak bennünket, mi se szeretünk velük lenni. A körülbelül Jónásnak ezt a dolgot kellett átélni, és itt jön ki Jónásnak ez az elitizmusa, ez a fajta hozzáállása, hogy ő és az ő népe külön mindenkinél. Mert azt hitte, hogy Isten kegyelme, Isten áldása csak rájuk vonatkozik, és nem a pogányokra. És majd nagyon érdekes, szimbolikus dolog az is, hogy amikor Jónás jeléről beszélünk, akkor az evangélium hirdetetik, főleg az első időszakban a zsidóságnak, és utána azt látjuk, hogy a zsidók elfordulnak az evangéliumtól, visszautasítják a kegyelmet, jön majd a templom és a város pusztulása, és utána már szinte csak a pogány misszió fog menni. Nagyon-nagyon sokáig. Ugyanaz következik be a történelemben, mint ami itt Jónással kicsiben is megtörtént, és azt is lehet látni Pál apostolnak az életében, hogy őt zsidó emberként Isten a pogányok apostolává hívja el. Nem is a saját népe körében kell szolgálni, mint az oszlop apostoloknak, hanem a pogányok körében. Jó, nézzünk meg néhány haragot kiváltó okot. Nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Én egy párat feljegyeztem itt, amit közel 25-26 éves hívéletem során láttam, hallottam, tapasztaltam, amik miatt az emberek megharagszanak Istenre. És ahogy mondtam, azért jó, amikor valamilyen harag, idézőjelben jó dolog, amikor harag van bennünk valamilyen dolog miatt Isten felé, az azt lehet látni az igéből is, hogy akkor egy hamis istenképet törik össze. És ez egy lehetőség az újrakezdésre. lehetőség arra, hogy Istent megismerjük másik oldaláról. Az egyik ilyen dolog az összetört álmok és vágyak. A mai kornak a szlogenje és a kultúrája, hogy élj az álmaidban. Emlékezhetünk Luther Kingre is, hogy van egy álmom. Nem baj egyébként, az embernek vannak álmai és vágyai, de sok hívő ember életében okozott törést, és haragudott meg Istenre, amikor elképzelte, hogy ki lesz a házastársa, férje vagy felesége, csomó dolgot eltervezett az életébe, és Isten közbeszólt. És jött esetleg még keresztény házasságban is egy nem várt gyermek, jött egy munkanélküliség, jött egy adósságcsapda, sok minden bekövetkezik, és hirtelen azt tapasztalja a hívő ember, hogy azok az álmok, amelyeket dédelgettem, magam előtt láttam, azok egyik pillanatra a másikra összeomlanak. És gyakorlatilag, amiért eddig dolgoztam, vagy megharcoltam, vagy bármi, kifolyik a kezem közül, szinte minden felborul az életembe. Jónásnak is ugyanez volt. Volt egy álma, hogy egy sikeres izraeli próféta, Isten kenetével és hatalmával, és elismerik, szeretik őt, és most azt tapasztalja, hogy hirdeti, hogy a város 40 nap múlva elpusztul, és nem következik be. Ez Izraelben egyértelmű üzenet, hogy hamis próféta, nem következett be az, amit mondott, már meg kell küzdeni azzal, hogy az, hogy ő tévedhetetlen, mint Isten prófétája, ez ezzel a dologgal gyakorlatilag meg is szűnt. Hogy fog ő így visszamenni a népe közé, hogy fog ő így hiteles lenni, még lehet, hogy meg is fogják kövezni, mivel hamis prófétának bizonyult, és erre vonatkoznak a törvény előírások. És amikor Isten belépett Jónásnak az életébe, és felborította az egész addig életét, minden egyes álma, terve, és amit csak eltervezett az életébe, egyik pillanatra másikra összeomlott. És ezért fontos, hogy amikor vannak álmaink és terveink, akkor azokat tartsuk Isten oltárán. Legyenek álmaink, legyenek terveink, de engedjük azt, hogy Isten beleszóljon. Ne ragaszkodjunk mereven bizonyos elképzelésekhez, vágyakhoz, célokhoz, tervekhez, kivéve természetesen, hogyha azokat Isten helyezte belénk. Vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, de amit Isten helyezett a szívünkre, az nyilvánvalóan más kategóriába tartozik, de engedjük, hogy Isten döntse el a mi életünket, Isten uralkodjon a mi életünkbe. Nézzétek meg, ott van Pál apostol. Jónással ellentétben. Ha megnézzük az első századi judaizmust, akkor Saul rabbi a kor legmagasabb szintű teológiai képzését kapta. Abban az időben a legnagyobb rabbi generációk voltak Izraelben, Hillel, Sammai, Gamaliel, és nagyon-nagyon nagy esély volt rá, hogy Gamaliel tanítványaként esetleg ő fogja vinni a következő rabbi generációt, a Sanhedrin tagja is volt már, Saul rabbi, és akkor léphetett volna előre egyet a Sanhedrinben. Egy nagyon fontos feladattal megbízzák, hogy ezeket a Jézust követő zsidókat guberálja össze Damaszkuszba, hozza ide, és akkor majd mi itten szépen lerendezzük őket a Sanhedrin előtt. És egy óriási lehetőség volt Saulnak, hogy ezáltal még magasabb pozícióba kerüljön a Sanhedrinben, a ranglétrán legalább egy vagy két fokot előre tudjon lépni, és találkozik az úton Jézussal. És ezek az álmok egy pillanat alatt összetörtek. És Jónással ellentétben Pál apostol szintén sötétségben világosan megmondja neki az Úr, hogy mit vár el tőle, mit szeretne, és Pál apostol engedelmeskedik. És az élete végén mit mond Pál? A ma nemes harcot. Megharcoltam futásomat. Elvégeztem. Hát Pál apostol úgy élt el az életét, hogy őt nem törte össze, hogy Isten összetörte az álmait. Engedte, hogy amit Isten el akar végezni az életében, és ezért tudta kimondani Pál apostol a Filippi levélben, hogy mindez, ami nekem eddig nyereség volt, azt kárnak és szemétnek ítélem. Nem érdekel a karrier, nem érdekel, hogy esetleg a rabbik vezetője leszek, mint Nikodémus, vagy valami rabbinikus iskolát vezetek, vagy a legnagyobb zsinagógának én leszek majd a vezetője Jeruzsálemben, nem érdekelte. Megkapta Krisztust. Pál meg tudta tenni azt, hogy minden ilyen álmáról lemondjon, félretegye, azért, hogy Krisztusnak éljen. Amikor valaki így gondolkodik, akkor nem fog megharagudni azért Istenre, mert összetör bizonyos dolgokat az életében, és beállítja egy másik pályára. Egy teljesen új életszakaszba viszi be az életét. Ha valaki ezt nem tudja feldolgozni, akkor valóban előfordulhat az, hogy egy olyan sértettség van benne Isten felé, egy olyan harag fog fellépni, hogy Isten nem az ő álmai szerint viselkedett, és nem az ő álmait töltötte be. Jó, tehát ez az első, hogy lehet, hogy a mai kultúra, a mai szokások azt diktálják, hogy legyél sikeres, legyél befutott, legyenek meg az álmai, tervezzél előre 8-10-20-30 évre, de ha ez nincs ott Isten oltárán, hogy Isten bármikor beavatkozhat, bármikor megváltoztathat bármit, akkor át fogjuk élni azt, amit Jónás, hogy megharagszunk Istenre. Hogy ide, én ezt nagyon nem akartam. És akkor megy a düh, megy a harag, megy az idegeskedés, majd meglátjuk, hogy milyen következményei vannak ennek, mert azért azt józan észre is be lehet látni, hogy ha Istenre haragszunk, abból mi jól nem jöhetünk ki. Tehát az, hogy az embernek, a halandónak igaza legyen Istennel szembe, az meg végképp elképzelhetetlen. Tehát jobb ebből megtérni. Jónás egészen a halálvágyig eljut ebben a dologban. Jó? Tehát az első az összetört álmok és vágyak, hogy nem baj, ha vannak ezek, de engedjük, hogy ott legyenek Isten kezében, és ha Isten ezeken változtatni akar, akkor az ő kezébe legyenek ezek a dolgok, és akkor nem lesz probléma, hogy esetleg egyik munkahelyről a másikra fog bennünket pingpongozni, vagy éppen a tanulmányainkba fog Isten beleszólni, vagy akár egy olyan élethelyzetet fog majd kialakítani az életünkbe, ami hozzá fog majd idomulni az ő szolgálatához. A második ilyen a csalódás. Hasonló egy picit az előzőhöz. Itt konkrétan arról van szó általánosságban, hogy sok hívő ember azért haragszik Istenre, mert csalódott bizonyos dolgokban. És ezért Istent teszi felelőssé többek között, amikor azt gondoljuk, hogy megérdemeljük, hogy kapjunk valamit Istentől, de azt Isten nem adja meg nekünk. Hát Istent egy ilyen automatának képzeljük el, hogy 3 az 1-be, 2 az 1-be, és akkor bedobjuk a pénzérmét, és akkor Isten majd ki fogja ezeket adni. Illetve van a csalódásnak egy olyan formája is, amikor kérünk valamit az Úrtól, de nem azt adja, amit kérünk. És sok ilyen hívővel találkoztam, akik azért hagyták ott az Urat, majd később a közösséget, a gyülekezetet, mert megharagudtak Istenre azért, mert nem minden úgy történt, ahogy ők azt szerették volna. Ahogy azt ők elvárták Istentől. Azt hitték, hogy ők most sokat fognak szolgálni, akkor Isten biztos meg fogja őket áldani, sikeresek lesznek anyagi életükben is, sok ilyen tanítás van, és mégis azt tapasztalják, hogy Isten nem úgy viselkedik. És korábban beszéltem a laurícai állapotról, hogy szeretnének egy mindenható Istent, aki betölti minden ilyen vágyukat és kívánságukat, de nem szeretnének egy mindenható Istent, vagy egy szuverén Istent. Mert ha Isten mindenható és szuverén, akkor, ahogy mondtam, ő dönti el, hogy mit szeretnénk. És Jónás miért csalódott itt igazából? Mert ő mit szeretett volna? Elmegyek, prédikálok, jön Istennek az ítélete, egy kis mennyei tűzijátékot nézzünk már. Élő egyenesben Szodoma és Gomorra 2, úgy se láttak még ilyet a korábbi proféták. Ez volt a vágya. És mert Isten ezt nem adta meg neki, nem látta beteljesedni ezt a fajta mennyei ítéletet, ő mélységesen csalódott Istenbe. Ez is a haragjának az oka volt, hogy nem egy olyan istenkép jött le neki, hanem ez az irgalmas Isten, a kegyelmes Isten, a szerető és irgalmas Isten, aki meghosszabbítja az ő türelmét, ha az emberek hajlandóságot akarnak a megtérésre, mutatják azt, hogy valóban megbánják a bűneiket őszintén, és Isten ilyenkor megkegyelmez. Nagyon érdekes, hogyha kiszámoljátok, és a Ninive-beliek nem térnek meg, ez ahogy mondtam, hogy 750 körül járunk, Ninive csak 612-ben pusztul el, ez a megtérése a városnak legalább egy 130 éves időszakot hagyott még Asszíriának. Egyetlen egy ilyen megtérés. És lehet látni azt is, a megtérési beszámolókat olvastok, ilyen ébredési beszámolókat, hogy milyen sok generációra kihatással van egy-egy városnak a megtérése, vagy egy-egy térségnek a megtérése, milyen sok pozitív hozadéka van neki, és ezért is fontos, hogy hirdessük az evangéliumot. És szintén ide tartozik még az ima meghallgatásból fakadó csalódottság is, amikor nagyon sok hívő imádkozik bizonyos dolgokért, kér valamilyen dolgot Istentől, és nem kapja meg, vagy nem azt kapja meg. És bejön az életébe egy ilyen reménytelenségnek az érzése, és ma a világban ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a kereszténység sok mindenről beszél, de nem exportálja a reménységet. Nem importálja a reménységet. Ez nagyon fontos a mai világban, hogy az emberek remény nélküliek. És amikor a keresztények is belesüllyednek ebbe az állapotba, mert bizonyos imádságokat Isten nem hallgat meg, kivész belőlük a reménység, ez átfordul egy haragba, egy dühbe, egy idegességbe Isten irányába. És korábban is beszéltem már erről, hogy vannak olyan hívők, akik tékozló báty példájára haragszanak a friss hívőkre. Mert azt tapasztalják, hogy a friss hívők imádkoznak, minden héten öt bizonyságot mondanak, hogy Isten ezt az imádságot hallgatta meg, így, meg úgy, meg ezek a dolgok történtek, és az ő életébe pedig ő már vagy 20-30 éve megtért, olyan nehezen megy az a dolog, alig akarja idézőjelben Isten meghallgatni az imádságát, rengeteg ilyen probléma van. Mi abból a probléma? Ismeri az igét, de van egy rossz Isten képe. Például az evangéliumokban olvashatjuk, hogy az imádság három szintje, hogy kérjetek és adatik néktek. Ez a friss megtértekre tipikusan jellemző. Utána következik a második szint, hogy keressetek és találtok. Ez egy kicsit hosszabb folyamat, valamikor keresni kell Istennek az akaratát és a vezetését, a különböző dolgokat, és meg kell, rá kell bukkanni, hogy Isten hogyan és milyen módon vezet minket. Na, ez nem egyik napról a másikra megy. És bizony vannak olyan dolgok, amikor zörgetni kell. És valamikor valakinek a megtérésért 40 évig kell zörgetni. Vagy 30 évig kell imádkozni, hogy a halálos ágyán megtérjen. Én is durván leszámítva több mint 20 évig, hogy is volt, 95, 15, igen. Nem volt 20 év, de apukámért folyamatosan imádkoztam, és a halálos ágyán tért meg. Például. Addig kellett zörgetni, az utolsó pillanatig kellett zörgetni. De ha ezt nem értjük meg, hogy az imádságban is vannak ilyen fokozatok, és mi mindent már is azonnal, és rögtön, és gyorsan, és mi hamarabb, akkor előbb-utóbb bevágjuk a durcit, mint Jónás, mert Isten nem hallgatja meg az imádságunkat. De ha van egy jó istenképünk, egy biblikus istenképünk, hogy elhisszük azt, hogy Isten tudja, hogy mikor, hogyan és milyen módon hallgassa meg az imádságunkat, akkor ez nekünk nem fog problémát okozni, hanem azt tesszük, mint Habakuk, odállok a bástyára, és várom, hogy Isten mit szól hozzánk. Várok. Nem követelem, nem toporzékolok, várok. Ha egy hét, két hét, egy hónap, öt év, tíz év, de megvárom. És ezért fontos, hogy a reménységben mindig erősödjünk meg, mert a hitnek nagyon jó támasza a reménység, hogy hittel kitartunk egy bizonyos dologban, a reménység meg ezt jól meg tudja támogatni. Tehát ne veszítsük el a hitünket és a reménységünket, ha éppen egy ima meghallgatás még nem úgy következett be, vagy nem következett be az életünkbe. Higgyük azt, hogy Isten a maga módján, a maga idejében fog majd válaszolni az imádságunkra. A következő csodák, megtapasztalások hiánya, vagy ezeknek az ígérete. Nagyon sok olyan keresztény van, akik hamis tanításokkal tömik teli a agyukat, az idegrendszerüket, és felépítenek egy olyan légvárat, amelyben meg így elképzelnek egy istenképet, ami az életükbe kell, hogy működjön. Erről elolvasnak 35-40 könyvet, megnéznek 400 órányi videót, és akkor azt hiszik, hogy ők most már innentől kezdve rendben vannak. És amikor elkezdik ezeket a dolgokat gyakorolni és megélni, akkor azt tapasztalják, hogy ezek a dolgok nem működnek. Miért? Mert van egy hamis tanítás, abból felépítenek egy hamis istenképet, és nem azokra kezdenek el haragudni, akik ezt a sok sületlenséget összeállítják, hanem magára Istenre kezdenek el haragudni. Pedig ha a Bibliát legalább annyit olvasták volna, mint ezeket a sikerkönyveket, akkor rájönnének arra, hogy nem törvényszerű a Biblia alapján, hogy minden nap 8-10-szer a mennyben járunk, szétnézünk, lubizunk egyet az élet folyójába, aztán visszajövünk, és a közéletesnélének elmondjuk, hogy mi történt velünk. Nem életszerű. A Bibliában sincsenek minden nap csodák, nincsenek minden nap természet fölötti események, még hogyha a hívő életünk az természet fölötti eseményekkel is kapcsolódik, hanem azt lehet látni, hogy Isten szeretné valóban az életünket természet fölötti módon vezetni, de ez nem jelenti azt, hogy minden egyes alkalommal természet fölötti nagyon nagy események fognak bekövetkezni. Jónás életében láthatjuk, hogy nagyon sok ilyen dolog történt a megmenekülésétől elkezdve, de sok hívőnek okoz problémát az, hogy ők minden héten szeretnének, hogy a gyülekezetbe valaki megszabadulna a démonoktól, meggyógyulna a betegségből, legalább négy koporsó itt lenne és rohangálnának kifele a halottak belőle. Vannak ilyen közösségek, meg kígyókat hoznak, hogy megmarja a kezüket, és akkor nem halnak meg. Tehát vannak azért ilyen dolgok, és amikor ezek nem következnek be, akkor azt mondják, hát nekem ez az Isten nem kell. Hát itt semmilyen csoda, semmilyen természet fölötti nem történik. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy egy gyülekezetben, az Isten királyságában mindig nyitottnak kell lenni arra, ha Isten természet fölötti módon be akar avatkozni. Tehát se a profétálásnak, se a szellem megnyilvánulásainak nem szabad gátat szabni, ezeket minden biblikus mederben és rendben kezelni kell. Jó, ez volt tehát a harmadik probléma. A negyedik probléma, amit szintén láttam, ez pedig a féltékenység. Ez akkor szokott előfordulni, amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten bizonyos hívőket, vagy a gyülekezetben bizonyos hívőket jobban megáld, mint minket. Valakinek jobban megy a dolga, mint nekünk. Sokkal sikeresebb a mindennapi életben, akár a munkájában, akár a tanulásban, akár a különböző kapcsolatoknak a terén, és ilyenkor bizony a féltékenység elég veszedelmes dolog tud lenni, mert elkezdünk megharagudni Istenre, hogy ő miért kapott már férjet, miért kapott már feleséget, neki miért van annyi gyereke, nekem miért nincs, miért van nagyobb autója, nekem miért van kisebb, én még mindig albérletben vagyok, holott neki már háromszintes háza van, és amikor a hívők így elkezdik összehasonlítgatni egymással magukat, és egy ilyen áldásmérőt kitesznek az életükbe, és azt tapasztalják, hogy hát én nem is vagyok annyira megáldva, engem biztos Isten utál, napi 8-10 órába kell melóznom és gűriznem, miközben a másik felennyi munkával négyszer annyit keres. Amikor elkezdik az emberek így összehasonlítani magukat a gyülekezetben, abban mindig ez a féltékenység és a viszály fog kijönni. És ennek az egyik gyökere a hálátlanság. Hogy nem tudunk hálát adni azért, amink van, amivel Isten már eddig is megáldott bennünket, és hisszük, hogy fog is majd bennünket megáldani. De ne méregessük össze egymással magunkat. Ne engedjünk a féltékenységnek. Ne engedjünk annak, hogy ez Istennel szemben egy haragot hozzon létre. Emlékeztek a szőlőművesek példázatára? Kimegy a gazda, reggel is összeszer egy pár vendégmunkást, délbe is, délután is, meg az utolsó órába is. És az utolsó órával lévőkkel kezdi az elszámolást, és amikor a korábban kezdők az ér a sor, azt hiszik, hogy ők sokkal többet fognak kapni, és mikor ők is ugyanazt a pénzt kapják, mi történt? Nagyon megharagudtak. Teljesen kilettek borulva azért, hogy ugyanazt a pénzt kapták, miközben ők 8-szor vagy 10-szer annyit dolgoztak a szőlőskertbe, féltékenyek voltak azokra, akik később jöttek. Féltékenyek voltak, mert ugyanúgy meglettek áldva a napi keresettel, mint ők, akik a munkaterhét hordozták. Tehát ne legyünk féltékenyek se egymásra, és emiatt ne haragudjunk Istenre, mert egyikünknek egy picikét jobban megy, picikét többje van, vagy Isten jobban megáldotta őt, mert mindenki sáfárságra kapott elhívást, és mindenkinek azzal kell elszámolni, amit Istentől kapott. Ne méregessük egymást. Krisztushoz méregessük magunkat. Az egy viszonylag jó mérce. És az ötödik probléma, ez pedig a magányosság. És itt nem az egyedül állóságra gondolok, hanem nincs olyan hívő ember, aki ne élte volna már át az életébe, hogy úgy érzi, hogy Isten őt elhagyta. Mintha Isten pauzolná a vele való kapcsolatát, és úgy érzi, hogy Isten nem válaszol az imáira, nem szól hozzá az igéből, Istennek nincs közössége vele. Éltetek már át ilyet? Mintha úgy bezárult volna, menj, se kép, se hang, és egy teljesen ilyen szellemi dezorientáltság állapotába kerültünk volna. És bizonyos hívők, amikor ezt átélik, ezt Isten sokszor azért engedi meg az életünkben, én azt tapasztaltam, hogy ebben az időszakban mit teszünk. Hogyan formálódik a szívünk? Teljesen passzivitásba vonulunk, mint ahogy láttuk, hogy Jónás is kiment majd a pusztába, és azt mondja, hogy itt majd megvárom a végét, vagy pedig ebben az időszakban is elkezdjük keresni Istent. Miért rejtőztél el, Uram, előlem? Miért rejtőztél el, Uram, amikor most a legnagyobb szükség lenne rád? És ilyenkor ebben az időszakban Isten elkezdi átformálni a szívünket, megváltoznak az imádságaink, megváltozik a ima életünk, megváltozik a bibliaolvasási szokásaink, mert mit csinálunk? Jó esetben elkezdjük keresni az Urat. És sok hívőnek az életében ez szokott törést okozni, hogy ez a fal, mikor ott van, nem tudja áttörni. És egy olyan benyomás alakul ki benne, hogy ez egyszer előfordult, elő fog fordulni többször, és én ezt nem akarom még egyszer átélni. akkor maradjon minden így, ahogy van. És ebből születik egy törvényeskedő vallásos élet. Eljárok gyülekezetbe, olvasom az igét, kalausz szerint, ilyen-olyan dolgok szerint, de úgy Istennel hagyjuk békén egymást, amikor szükségem volt rá, ő nem segített, elhagyott, ott hagyott, és akkor ezzel le is van zárva a téma. És higgyétek el, hogy sok keresztény küszködik mai napig ezzel az érzéssel. Mert nem tudták megtanulni azt, hogy a lelki életben a növekedésnek ára van. Meg kell fizetni az árát annak, hogy az Úrral való közösségünk elmélyüljön, hogy a szellem gyümölcsét tudjuk teremni, hogy előrébb tudjunk lépni a szolgálatba, hogy még több megtapasztalásunk legyen Istennel, és Isten ezeket az időszakokat használja fel abban, hogy a jellemünket és az életünket formálja. És ebben az időszakban szoktak a hívők megbotlani, amikor nem kapnak választ azokra a kérdéseikre, hogy Istenem, miért történt ez velem? Hol voltál akkor, amikor ez a tragédia történt? Miért nem történt már meg ez vagy az az életemben, amiért már annyira imádkoztam? És ezen az időszakon át kell menni. Ha megnézitek a Bibliát, nagyon sok ilyen szolgálattevő volt Isten embere, akik, Dávid is például, akik nem értették Istent. Uram, miért vagy távol tőlem, miért hallgatsz? Itt a millió ellenség, nincs válasz, nincs vezetés. Ha megfigyelitek Pál apostol is 2-3 napig ott vergődik a misszió úton, most jobbra menjen, balra menjen, nincs semmilyen válasz, míg végül majd egy látomásban kap kijelentést, de ezt valamennyien átéljük, és ezért fontos, hogy ez a magányosság, amit látszólag úgy élünk meg, hogy Isten elhagyott bennünket, Isten nem törődik velünk, Isten nem szól hozzánk, ezt használjuk fel arra, hogy még inkább keressük az Urat, még inkább imádkozunk, és még inkább akarjunk a vele való közösségre kerülni. Jó, és a következmények Jónás életében azt látjuk, hogy meg akar halni. Nagyon érdekes pszichológiai megfigyelés a Bibliában, ezt már ilyen Bibliát kutató pszichológusok is megfigyelték, hogy nagyon sokszor a Bibliában a legsikeresebb emberek a legdepressziósabbak. Nézzétek meg, hogy Illés, mikor imádkozik, tűz száll le az égből, hatalmas csodák, minden van, Jézabel mond egy mondatot, és Illésnek mi a dolga? Elszökik le a pusztába, és mit mond? Uram, vedd el az életemet. Nem vagyok jobb az elődeimnél. Mózes is azt mondja, hogy Uram, vedd el az életemet. Ennek így nincs értelme. Ugyanezt látjuk itt Jónás életében is. A legsikeresebb emberek, sokszor a legmagasabb helyről, amire Isten el tudta őket vezetni, lezuhannak a legnagyobb mélységbe. És ez azt a sebezhetőséget mutatja meg mindig a szolgálattevőnek, hogy a Újszövetségben külön tanítás is van, hogy figyeljünk oda egymásra. Ne engedjük, hogy nagy győzelmek és nagy sikerek után valaki magára maradjon. Nagyon érdekes az, hogy hiába élnek át ilyen nagy sikereket, mégis ez a halálvágy, ez a depresszió bejön az életükbe, és Jónásnak ez még a haraggal természetesen tetézte is a dolgot, és mi nyilván ezzel kapcsolatban az önvádlás is beszokott jönni, hogy biztos én vagyok a hibás azért, amiért most haragszok Istenre, mert nem vagyok megelégedve a dolgaimmal. Felszokott lépni egy nyílt lázadás már Istennel szembe, és sajnos több olyan idézőjelben bizonyságot is olvastam ilyen ateista fórumokon, hogy ők valamikor gyülekezetbe jártak, még szolgáltak is, bizonyos dolgok miatt megharagudtak Istenre, csalódtak Istenbe, és akkor most ők az ateizmus új szószólói és szóvívői, hogy miért nincs Isten, miért nem igaz a Biblia, és ezekről rengeteg posztot is meg szoktak osztani, pontosan azért, mert ők nem tudtak mit kezdeni a haraggal, és egészen az ateista állapotig el tudtak jutni, nem pedig csak egy ilyen passzív, bemerevedett, vallásos hívő életet kezdtek el élni. Jó, és akkor a utolsó dia. Isten megkérdezi Jónást, hogy miután láttad, hogy mit csináltam, jogos-e a haragod? És akkor Jónás mondja, hogy persze, hát én jogosan haragszok, neki mindig igaza van, és kimegy a pusztába. Nagyon érdekes a dolog, mert azt olvashatjuk, hogy épített egy kaibát. Itt a héberben a szukka kifejezés van, ami a sátoros ünnepnek a alapszava. És azért nevetséges a történet, mert van több kifejezés is a kunyhóra, a kaibára, a héberbe, de itt nagyon érdekes módon a szukka kifejezés használja a héber. Ugyanis a sátoros ünnep az az 1000 éves birodalomnak a szimbóluma, ahol a pogányok élvezik a megtértek és az Izraelből fakadó áldásokat. Gyakorlatilag itt Jónás könyve szimbolikusan azt mutatja, hogy Jónásnak pont, hogy örülnie kellett volna, hogy bejelent, hogy elkezdődött a sátoros ünnep, mert a pogányok elkezdtek megtérni. De nem ez következik be, hanem Jónás kivonul a városból, és azt gondolja, hogy hát, ha még ezek a Ninive beliek a következő pár napban vagy hétben még valami disznóságot elkövetnek, hát, ha akkor mégiscsak Isten meg fogja őket ítélni, hát, ha mégiscsak sikerül őket elpusztítani. De addig, hogy ezt a dolgot megnézzük, szépen kimegyünk a pusztába, és megvárjuk az eseményeket, premier plánba, popcorn, napraforgó kikészítve, figyeljük az eseményeket, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. És akkor következik be Jónásnak az utolsó leckéje, és Isten megtanítja őt egy nagyon fontos alapelvre. A történetből, ahogy felolvastam, láttátok, hogy Isten éjszaka egy nagy bokrot növeszt Jónás feje fölé. Jónás nagyon-nagyon örül, ugyanaz a héber kifejezés van, mint a nagyon megharagszik, csak az a öröm értelemben. Tehát teljesen ilyen fantasztikus állapotban van Jónás, Isten törődik velem. Na, ugye, hogy igazam volt, jogos volt a haragom, Isten megáldott engem, hatalmas bokor van, kényelmes minden. Igazi árnyékba tudom majd figyelni az eseményeket, és akkor Isten egyetlen éjszaka alatt küld egy kis pici bogarat, összefonjassza a növényt, ami önmagában is probléma lett volna, mert már nem adott biztonságos védelmet Jónásnak, de jött egy perzselő, tikkasztó keleti szél, aki járt már ilyen helyen, az tudja, hogy ez valami olyan, mint az embernek a bőrét égetnék. Én csak arra emlékszek, amikor pár éve Jeruzsálemben voltunk, és reggel 9 órakor a Qumránban az árnyékban 30 fok volt, reggel 9 órakor. És ott a kősivatagban, ami ott volt, Massad erőgyébe mentünk fel, akkor szerintem volt legalább egy olyan 40-45 fok, pokoli érzés volt. És itt ráadásul nem csak, hogy meleg van, hanem jön egy meleg szél is. És a széllel az volt a probléma Jónás életében, hogy még azt a maradék kaibát is elfújta, ami ott volt. Teljesen védtelenül maradt Jónás, és azt látjuk, hogy elkezd szomolens állapotba kerülni, elkezd bealudni, és meg akar halni. Ismét rátör a halálvágy, hogy így nem érdemes élni. Isten azonnal visszaveszi az áldását, ez nem igazságos dolog, hogy nekem mit kell szenvednem, mint az Úr nagy prófétája, nagy kenettel rendelkező személy, és hogy Isten már megint büntet engem, meg ilyenek, és akkor Isten megtanítja neki azt a leckét, hogy az a bokor, amit felnőtt, meg az, ami neki védelmet adott, ő semmit nem tett ezért. Ez mind Isten kegyelme volt. És ő szánta ezt a bokrot, sírt rét miatta, teljesen ki volt borulva, és Isten neki szegezi a kérdést, hogy akkor én ezt szánjam a Ninive belieket, az embereket. Mikor egy bokor miatt itt hisztizel meg, problémázol, akkor én ne könyörüljek több százezer emberem, mikor megtérnek, megbánják a bűneiket, elismerik azt, hogy vétkeztek és gonosz dolgokat követtek el. Ezt a leckét kellett megtanulnia Jónásnak, és nagyon érdekes, hogy ez a könyv mintha befejezetlen, mert kérdéssel végződik Istennek a kérdésével, és nem tudjuk, hogy mi lett a vége. Nem tudjuk, hogy Jónás ott maradt, visszamente Izraelbe, az ősi Ninive területén Jónás sírját mind a mai napig mutogatják, és ezzel a Jónással kapcsolatban jött elém egy kép, hogy mi ne legyünk olyanok, mint Jónás. Hogy kivonulunk a világból, és várjuk, hogy elpusztuljon. Ahogy mondtam, jönnek majd a szotyolás és popcornos keresztények, akik azt hiszik, hogy szépen végigbírjuk még ezt a pár évet esetleg, amíg az Úr visszajön. Nem baj, hogyha a világ elpusztul, megérdemlik. Annyi mocsok és bűn van a világban, hogy jó volna már, hogyha Isten ítélete azért úgy lejönne a földre, és nem evangélizálnak, nem hirdetik az evangéliumot, mert úgy, mint Jónás, várják azt, hogy Isten mikor fog majd közbeavatkozni, Isten mikor fog majd beavatkozni az eseményekbe, és ez engem is nagyon megítélt, amikor ezért imádkoztam, meg tanulmányoztam az igét, hogy belegondoltam, hogy hányszor vártam már azt, hogy a nyugati liberális demokráciákban, mi szennyi és mocsok van, hogy valami jó kis kényköves valami, vagy nem tudom, hogy valamitől észhez térnének-e, és akkor rájöttem, hogy Isten most nem ítélettel akar nekik válaszolni, hanem kegyelemmel. És ha csak ott ülünk a kis bokraink alatt, és Isten majd az ő kegyelmét megadja, hogy majd egy jó nagy bokrunk legyen, egy kényelmes nagy bokrunk legyen, akkor azt mire fogjuk majd használni? Elbújjunk benne, vagy ilyen Jónás kiképzőközpont lesz, hogy evangélistákat és szolgálattevőket tudunk majd kirendelni a szolgálatra, de nem jónási lelkülettel. És ne okozzon bennünk törést esetleg az, hogyha Isten egyik napról a másikra bizonyos áldásokat megvont tőlünk, mint ahogy Jónástól megvonta, és elkezdünk problémázni azon, hogy Isten miért szólt bele az életembe. Az új szövetség azt tanítja, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptál, akkor mit dicsekszel vele. És Jónásnak ez a leckéje számunkra is nagyon fontos, hogy tudjuk értékelni azt, amit Istentől kapunk. Legyünk hálásak azért, amiért Istentől kapunk. Jónás óriási, extra kényelemben részesült a kor körülményeihez képest, és mi még annál is jobb helyzetben vagyunk. Mi még nála is sokkal jobb helyzetben vagyunk. És sokszor az embernek a szíve állapota, hogy Jónásé is, akkor fog kiderülni, amikor Isten bizonyos dolgokat enged, hogy elfonjadjon az életünkben. Vagy küldi a kis bogarakat, és megvizsgálja a szívünket, hogy mihez ragaszkodunk, hozzá vagy az áldásokhoz. Mi a fontosabb? Az Istennel való közösség, vagy a materiális dolgok? Fontosabbak-e az örökkévaló dolgok számunkra, vagy a ideig óráig való dolgokba fektetünk időt, energiát, és emésztjük fel az Úr szolgálatára szánt időnket? Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és legyünk hálásak azért, ha Isten megáldott bennünket, de ne legyünk áldásfüggők, hanem legyünk Krisztus központúak. És ezért fontos, hogy imádkozzunk a mindennapokban, hogyha Istennel kapcsolatban bármilyen területen is feljön bennünk a harag, a neheztelés, a csalódás, a csüggedés érzése, akkor fontos, hogy ezt valljuk meg, mint bűnt, menjünk oda nyugodtan Istenhez, ahogy Jónás is oda ment. Nem kell szégyelni, hogyha negatív érzés van benned Istennel kapcsolatban, jobban ismeri a szívedet, mint a saját magadat. Megvallod az Úrnak, és hidd el, hogy Isten segíteni fog begyógyítani a sebeket. Isten nem fog téged válasz nélkül hagyni, segíteni fog abban, hogyha ilyen lelki nehézségeken mész keresztül, akkor ő fog majd választ adni. És azt is tudom, és azt is látni kell az igéből, hogy ez az élet nem igazságos. Ez nem közhely, ezt tanítja például a Prédikátor könyvében Salamon is, hogy nem a gyors, aki a győzelem, nem a harcos, aki a viadal, nem a bölcsek fognak gazdagsághoz jutni. Lesznek olyan dolgok, amiket itt a Földön nem fogunk tudni megérteni. És lehet, hogy nem is kell rá keresnünk a választ. De a hittel Jézus Krisztusba kapaszkodunk. Ha azzal törődünk, amit Isten valóban ránk bízott, akkor hiszem, hogy be tudjuk futni a pályánkat. De ez fontos, hogy az Istennel való kapcsolatunk és közösségünk nem mérgeződjön meg azért, mert van egy hamis istenképünk, van egy valamilyen elképzelésünk vagy elgondolásunk Istenről, hanem ha így alakul, engedjük, hogy Isten összetörje ezeket a dolgokat bennünk. És kívánom nektek azt, hogy, ahogy mondtam is, legyünk egy ilyen evangélista központ, akik emberek, pogányok megmentésére fogjuk Isten áldásait használni a gyülekezetben. Amit éppen a fejünk fölé fog majd növeszteni, jó nagy területen, használjuk ezt majd áldással az elveszettek megmentésére. Amen.